mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Fennállva énekeljük Isten magasztalására és nevének segítségül hívásául a 42. Zsoltár első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, a 42. Zsoltár első versét. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Mózes 3. könyvének 19. részében, a 13-tól a 18-ig terjedő versekben. A Szent Igét leülve illő figyelemmel hallgassuk, amint írva található Mózes 3. könyvében, a 19. fejezetben, a 13-tól a 18-ig terjedő versekben.
Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos vére ne maradjon nálad másnap reggeli. A süketet ne úcsárold, a vak elégáncsot ne vess. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézd, hogy valaki nincstelen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmakat néped között. Ne törj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyát, fiát. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szembe. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édes atyánk, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Áldott légy, hogy féltő szeretettel szólongatsz ma is bennünket. Köszönjük, hogy az elmúlt hét szeretetét is kijelentetted oly sokszor, amikor látogattál gondviselésedben, gyógyító hatalmadban. Köszönjük szeretteinket, testvéreinket, akiket mellénk adtál, hogy szeretetünk el ne lobbanjon, hanem ő érettük is lángra kapjon. Köszönjük, hogy a te törvényed, amely régen szólt, ma is élő és ható, lelked erejével kész utat mutatni. Bocsásd meg mindenség, Uram, ha Megtévesztően halogattuk megadni másnak az ő jogosságát, amit megadhattunk volna, átadhattunk volna, de vártunk vele, pedig tudtuk, Urunk, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. De áldott légy mindenség, Ura, hogy kész vagy ma is bocsánatodat kijelenteni. Ezért kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, ha másokat megkárosítottunk hanyagságunkkal. Te látod, Urunk, hogy az emberi gonoszság milyen határtalan tud lenni. Látod, hogy az emberben mennyire nincs semmi nehézkedés bűneik fölött, és vétkezik fele barátja ellen, és vétkezik te ellened. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy saját vétkeink most ide hívtak te eléd, előre a sorban, kérünk, könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy emeld fel azokat, akiknek gyengeségét mások kihasználták, akik valamiféle szenvedésben, nyomorúságban járnak te előtted. Kérünk mindenség, Ura, hogy emeld fel azokat is, akik okozták az ő fájdalmokat. Te hozzád, hogy békességre lejjenek, hiszen lehet, hogy tudatlanságukban jártak te előtted. Kérünk mindenség, Ura, hogy jelensd ki kegyelmedet, ha neked kedves még a kegyetlennek is. Áldott légy, hogy magadra vetted ennek a világnak minden bűnét, minden nehézségét, fájdalmát. Hozzád jövünk ezen a böjti órán, Urunk, tudva, hogy nincs az a háborúsága a léleknek, amely maga alá temetheti a te keresztednek mindeneken megtartó erejét. Kérünk, hogy bölcsességet és józan belátást mindannyiunknak, hogy ne kövessünk el jogtalanságot, hogy ne legyünk részrehajlóak, hanem járhassunk igazságot. Kérünk, hogy vesd ki belőlünk a rágalomnak szikráját is, nehogy lángra kapjanak szavaink, és kérünk, taníts ma bennünket szentül szeretni, hogy aki közülünk haragból épített falakat, az ma oda tudjon állni annak tövébe, és a te szent lelked áldó erejében, oltalmazó ható sugarában kezdje azt lebontani. Áldott légy, Urunk, hogy ezt mi mind azért tehetjük, mert te előbb tetted ezt meg a világért, minden haragból emelt falával, ott a golgotai felemeltetésedben. Dicső Urunk, taníts ma bennünket, vigasztalj, örülj Sion hegye, mert igazságot osztasz. A te szent nevedért kérünk, mindenség Ura, hallgass meg minket. Amen. Helyünket elfoglalva, igehirdetésre készülve, hallgassunk meg egy orgonaszolgálatot. Thank you. Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve ma szólni szeretnék, írva található János evangéliumának 13. részében, a 34. és 35. versekben eképpen. Hallgassuk figyelemmel János evangéliumának 13. részéből a 34. és 35. verseket. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Szeretett testvérek, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szavai ezek, új parancsolatot adok nektek. Már az Ószövetség népének is megvolt a fele barát szeretetére vonatkozó törvénye, hiszen részint hallottuk azt a felolvasott lekcióban, ott az Úr asztalánál, szeresd fele barátodat, mint magadat. Az Isten törvénye szabályozza az embernek a másik emberrel és az Istennel való kapcsolatát. Bibliai értelemben a törvény Isten írásba tett akarata ennek a világnak, ennek a mai embernek az életrendje. És nem szabad azon változtatni még a legkisebb betűt sem. Ilyen az Ószövetség eredeti nyelvében, a héberben, a jod, és az eredeti új szövetségi nyelvben, az ógörögben a jóta, és nem szabad belőle letörni még a héber betűknek díszítő kis szarvacskáit sem, mert a törvénnyel való visszaélésnek mindig ez volt a kezdete, és míg világ a világ, mindig ez a története, hogy az ember elmozdít, letör belőle valamit. A 10 parancsolat mellett Isten népének, a zsidóknak 613 törvényük volt, rendkívül precízen szabályozva valamennyi élethelyzetet, ami az emberrel történhet, hogy tudják szentül szeretni Istent és egymást. És mégis Jézus Krisztusnak kellett jönnie ebbe a világba, nem azért, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse azt. Ennek a világnak Jézus Krisztus a személye, és az üzenete az, amelyik biztosítja ennek a törvénynek a betöltését, és az ő személye és üzenete a kezesség arra, hogy a törvény, mint Isten szava, tudja igazán szabályozni az életet. Az Úr Jézus ugyanis minden eddigi parancson felül, és minden eddigi tilalmon felül a szeretet új parancsát adja ma nekünk, új szövetségi, bibliaolvasó kalauzunk szerinti igénkben. És miközben érvényre jut az ő szava, közben az Isten neve, a mindenható Isten neve újra és újra megdicsül. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Azon az estén hangzanak ezek a csodálatos szavak Jézus ajkáról, amikor a Páska ünnepe előtt a 12 tanítvánnyal együtt elfogyasztják az utolsó vacsorát. Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie világból az atyához. Szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig, írja János evangélista. Ezért az óráért született, ezért az óráért jött erre a világra, hogy beteljesítse engesztelő áldozatát. Ám földi szolgálata, tanításai, csodatételei most véget érnek. Szerette övéit a világban mindvégig, nem csak tanításukig, hanem egészen a végsőkig, egyforma hívvel szerette őket. És ez a Jézusi szeretet ugyanaz a szeretet, amivel ebbe a világba érkezett, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ugyanaz a szeretet de önmaga mégis. Ezek a tanítványok ott azon az estén mégis valami különlegesben részesültek, amikor ott a minden ember iránti szeretet áldott közelségébe kerülhettek Isten kegyeltjeiként. Jézus mindig ilyen közel lévő az övéihez. Megéljük mi is azt az általános szeretetet, naponként látjuk a körülöttünk levő világban, de mégis az ő közelségét egyen-egyenként kiki a maga szeretete szerint érzi. Jézus az ő tanítványaihoz ilyen közelségbe kerül ezen az estén, akiket ő hívott el, hiszen az Atya adta őket neki, az övéi voltak. Szerette őket mindvégig. Ez a mindvégig tartó szeretet azonban nem tudja őt tovább marasztalni. És szeretett testvérek, az ember is él meg hasonlót, amikor a mi szeretetünk nem tudja marasztalni a minden élő útján készülő szeretünket. Bármennyire is mindvégig kitartó, bármennyire is az emberi életünk része ez, de az ő szeretete, az ő szeretet, szerettünknek szeretete sem tud tovább maradni, annál, ahogyan az életnek halálnak ura azt ki nem méri, ahogyan azt el nem rendeli. Gyökösi Endre jegyzi le egyik írásában a logoterápia atyáról, Viktor Frankról, egy bécsi professzorról, aki egyébként majdnem az egész családját egy egész rövid időn belül veszítette el, szüleit, várandós feleségét, öcsét, egyedül a nő testvérével maradt életben. Nos, ez a professzor jegyzi le az írásaiban, hogy látogatta őt szinte hetente többször is egy atyafi, aki minden élő kutyán búcsúztatta drága feleségét. De ez a férfi nem tudott beletörődni a feleségének az elvesztésébe, naponta járt ki az ő sírjához, és szinte érintetlenül hagyta az ő holmiait, szobáját, egy sajátos gyászkultúrát alakított ki a maga életében, szinte már magát is elveszítve. Mély depresszióban kereste fel ezt a professzort, és ő a legnagyobb szeretettel ezt mondta neki. Ön és a felesége valóban hosszú évtizedekig szerették egymást. Mi történt volna, ha előbb maga megy el, és nem a felesége? Épp úgy szenvedne, mondta maga elé csendesedve. Látja, ettől óvta meg őt a mindenható. Ahelyett, hogy ő szenvedne az ön hiányától, most maga szenved helyette, és így adott értelmet Isten az ő szenvedésének, az ő fájdalmának. Ugyanerről az isteni ígéretről beszél Ézsaiás könyve és a Jelenések könyve is, hogy az Isten értelmet ad minden élethelyzetünknek, hiszen a szenvedés a több életért van, az élet többleteiért vannak, és egy csodálatos ígéret köszön vissza Ézsaiás és Jelenésekben egyaránt, véget vet a halálnak örökre, az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. És nem azt akarja az Isten megértetni, hogy egyszer vége lesz a mi szeretetünknek, hogy véges a mi hitünk, hogy véges a mi szeretésünk itt a világban, hanem azt szeretné megértetni ma velünk, hogy mindvégig szeressünk. Mert megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. És Jézus mindvégig szerette az övéit, még a földi világon túl is. És micsoda vigasztalás, hogy itt a jelen való világban is. Jöhetnek nyomorúságok, újabb próbatételek, emberileg kilátástalan, elviselhetetlen vágyal a szívben, most különösen is az előttünk álló hetekre, hónapokra, ha nézünk. De szeretett testvérem, óriási vigasztalás az, hogy te és én az övéi vagyunk. Az ő elhívott, megszólított tanítványai, az övéi, akiket mindvégig szeret. Lehet, hogy az anyagi gond éppen most kopogtat be, valahová készül átlépni, valahol a világon egy hajlék küszöbét. De Isten vele van az övéivel. Ott van abban a szerény hajlékban. Lehet, hogy beköszön a betegség éppen most valahová, de az Úr Jézus ott van az övéivel, akkor és ott is. A beteg ágy mellett, sőt, valaki egyszer így fogalmazott, hogy Jézus befekszik a beteg ágyba mellénk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkével adott nekünk. És ott azok a tanítványok, ennek a szent lelkes áhítatnak a körében vannak, a szent lélek adott magából nekik, és készek közel kerülni Jézus szívéhez, az ő benne való biztonságos lakozásban, a szent lélek áradásában. Talán voltak némelyek közöttük, akik úgy élték meg ezt az estét, mintha az egész eddigi életük csak előkészület lett volna Jézusnak, nem egy csodálatos szavaihoz. Meghittség legtebe ezt az órát, mint amikor valaki hosszú útra készül, akár át országokon át, keresztül is, mert még a mostani világunkban is akad ilyen, hogy menni kell, és milyen csodálatos ajándék, hogyha az a valaki a nagy út előtt szeretteivel még együtt tud lenni egy kis időt, hogy elhangozzék az áldás és az útra való igen. Ilyen meghitt percek ezek Jézus búcsúzása előtt, a nagy indulás előtt, és szól az útra való igen. És ezek után Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. János evangélista szándékosan részletesen írja le ezt a csodálatos, nem mindennapi jelenetet, lépésről lépésre az Úr alázatát. Jézus tudja, hogy hová tart az ő élete, tudja, hogy a kereszt vár rá, de nem magával törődik, hanem azokkal, akiket mindvégig szeretett. A tanítványaira gondolt, pedig volt idő, amikor a tanítványai nem értették meg őt, volt idő, amikor a tanítványai akadályozni próbálták, és lesz idő majd ott a Getsemánéban, amikor elnehező tekintettel nem imádkoznak Jézussal, feledik őt. És Jézus mégis csodálatos módon egyformán szereti őket mindvégig. A sarut viselő, sokszor mezitláb járó keleti ember napi tevékenységéhez tartozott az, hogy este a szolga megmosta az ő urának a lábát, attól a piszoktól, a napi szennyeződéstől, az út porától, ami rákerült. Azonban ezt csak rabszolgák végezhették, a zsidó szolgák nem. A zsidó szolgák jogait ugyanis Mózes harmadik könyve rögzíti, ha testvéred elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne rabszolgaként kelljen dolgoznia. Napszámosként vagy betelepültként legyen nálad, az öröm ünnep évéig szolgáljon nálad. Vagyis az a zsidó ember, aki elszegényedett és magát szolgának adhatta egy másik zsidó családhoz, a szolgaságnak 6 éve alatt nem végezhetett rabszolga munkát. Tilos volt őt arra kötelezni, hogy mossa meg az ő urának lábát, vagy a lábára húzza a sarulját, vagy vigye ő utána a törlőkendőt, vagy egyáltalán, hogy a lépcsőn fölsegítse. És ha valakinek nem volt rabszolgája, akkor az úrnak a lábát az ő felesége kellett, hogy megtisztítsa. A leánya is megmoshatta, de a fia nem. És ha valaki olyan asszonyt vett feleségül, akinek hallatlan nagy hozománya volt, ezt írja a Talmud, hogy legalább 4 rabszolga lányt hoz magával, az ülhetett a fotelban, a karos székben, vagyis tétlenül telhetett az ő napja, de az ő urának a lábát meg kellett mosnia. A lábmosás megalázó szolgálata van itt taglalva, de érezzük, hogy amikor Jézus felkel az asztaltól, ahova majd vissza fog egyébként ülni, hogy micsoda döbbenet ülhetett ki a tanítványok arcán. Ott van a mester, és azt a szokást kezdi magára ölteni, lépésről lépésre, szinte megütközést keltő módon, amit a zsidó törvény megtiltott. Letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, ahogy az eredeti görög szöveg írja, léntiont, vagyis len kötényt, len anyagot kötött magára. Azt, pontosan azt a len törlőt, amit a zsidó törvény szó szerint ír, hogy nem szabad a szolgának az ő ura után vinnie, még felemelnie sem. Jézus ezt felemeli, és magára köti. És kezdi mosni a tanítványok lábát, és kezdi ezzel a len törlővel megtörölni egyen-egyenként a lábakat. Sokszoros ámulat lesz urrá a helyen. És ha Jézus csak általában egy szolgáról akart volna hű képet adni, akkor feltételezhetjük, hogy szólt volna az egyiknek ott a 12 közül, és vele megmutatta volna ezt a példát. Így kell tenni. De Jézus szándékosan maga végzi el ezt a szolgálatot, és miközben gondosan alapos, bizonnyal emlékeztette őt ez a levetett felső ruha arra, hogy hamarosan mások veszik le az ő ruháit, és maga fekszik rá a földön lévő hatalmas keresztre. Félretett ruhájában így tette félre Jézus az ő dicsőségét, és öltött fel szolgai alakot. Majd ezt mondta, mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Mit is jelent ez? Példát adtam nektek. Nem azt jelenti szó szerint, hogy Jézus az egyházaknak, az egyháznak, az ő testének előírja ezt a szokást, hogy ezt kell cselekedni, hanem csupán felhasználja ezt a keretet, ezt a mindennapos szokást arra, hogy az alázat lelkületét a mindenkori tanítványság feltételeként állítsa. Ezért nem így fogalmaz, tedd meg, amit én tettem, hanem azt mondja, példát adtam, hogy hasonlóan cselekedjetek. Ismerjétek fel az alázat, a szeretet és az önfeláldozás lehetőségét a szolgálatban, amelynek dicsősége a legnagyobb mértékben Jézusban mutatkozott meg. Ahogyan Krisztus lehajol az emberért, ezt kell cselekedjük. Vannak olyan emberek, akik érdekből hajolnak meg mások előtt, érdekből hajolnak meg esetleg a lábukig is, de Krisztus tanítványainak ez sohasem lehet a gondolata, egyes-egyedül csupán a megszentelt alázat. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Az a Péter apostol írja ezt később levelében, aki ott ült azon az estén, a 12 között. Szó szerint ezért használja talán ezt a szót, a Károli fordítás hűen adja vissza, hogy az alázatosságot öltözzétek fel, vagyis szó szerint kötözzétek magatokra azt a kötényt, azt az anyagot, amit a rabszolgák kötényének neveztek. Az igazi alázat tehát egy vonzó öltözet. És talán a tanítványok elsőre akkor nem értették Jézus cselekedetét, Jézus azt ígéri, később majd megnyílik előttük az ő szava, és minden a helyére kerül, és meg fogják érteni. Az isteni szeretet így alázkodott bele az emberi szeretetbe. És Jézusnak nem volt elég ezt szavakkal elmondania, meg kellett cselekednie. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És bár a régi törvény Mózes könyvében utal a felebaráti szeretetre, ez a mostani parancsolat abban különbözik attól, hogy ennek a szeretetnek, ennek a Jézusi, Krisztusi szeretetnek ő maga a mércéje. és ennél fogva ez a semmihez sem fogható új szeretet fogja megkülönböztetni minden embertől azokat, akik az övéi, akik megcselekszik az ő szeretetét, ezt az agapét, ezt az isteni szeretetet, akiknek ez az egész életük. A szeretet nagy lelkűséggel végig tudja ugyanis kísérni az emberi életet, és hogyha valaki ezt félreértené a környezetünkben, akkor is a krisztusi szeretet képes arra, hogy hamut gyűjtsön az ő fejére. És ha fel kellene sorolni, hogy milyen gazdag ez a Jézusi szeretet, akkor valóban egy hosszú felsorolás következne itt. És mégis Istennek kedvessége, hogy ez az új parancsolat egy tömör, lényegre törő ige, és Jézus rendkívüli módon helyezi a szívünkre, hogy egymást szeressük, ahelyett, hogy részletesen leírná, hogyan kell szeressünk, a baráti szeretet, a közös ízlés, az érosz, a filia, ugye a barátság, de ott van az agapé, az isteni szeretet, ami mindig velünk lehet. Lehet, hogy évek során elkopnak a különböző szeretetek, de ott van, ami élteti valamennyit, az isteni szeretet. Ez nem egy zárt körű szeretet. Nem csak bizonyosakat illet meg. Szeresd fel a barátodat, mert ezáltal Krisztus lábnyomába lépsz. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. És ennek a testvéri szeretetnek megadja a módját és a keretét az Isten, a drága alkalmait, akár lelki nehézségek árán is. Mert olyan nincs, hogy valaki az élete során talán egyszer ne hibázna. Megadja a lelki nehézségeket, ezeket a drága alkalmakat arra, hogy az erőszakra ne erőszakkal feleljünk, hogy a gyűlölségre ne gyűlölettel válaszoljunk, hanem megálljunk mi magunk is az Isten ítélő széke zsámolya előtt. Ha nem így van a szeretett testvérek, akkor sok kis zsarnok születne az emberi szívben, és ezek egy dologban közösek, az Istentől való eltávolodásban, amiből nem származik más, csak gőg. És az ember nagyon könnyen rálép arra a veszélyes útra, hogy magából helyettes Istent, vagy Isten helyettest csináljon. Ugyanis van olyan ember, aki mindig azt figyeli, hogy ki a nagyobb. Nagyobb ő másoknál. Nem vesz tudomást azokról, akiknek az élete gazdagabb, akik a világ megítélésében nagyobbak, mint ő. Folyton kegyet gyakorol. Akkor is talán, amikor az indokolatlan. És az ilyen jellemnek az a félelme, hogy egyszer elveszíti ezt a nagyságot, amelyet keservesen szerzett, és egyszer csak mindenkit ellenségre kezd tartani, aki nem hódol neki. A tanítványok, amikor erre az estre érkeznek, pontosan ilyen kérdést feszegetnek, ki a nagyobb közöttük. És milyen csodálatos, hogy Jézus nem kezdi ezt feszegetni, nem kezdi a szeretetlenséget elemezni, ezt a hívő gőgöt, hanem egyszerűen adja tudtukra az új parancsolatot. A megbánás az első jele a megszentelődésünknek. Csak hogy nem a megbánásunk által van gyógyulásunk, hanem Jézus sebei által. És azért lehet megbánásunk, bűnbánatunk, mert rátekintünk Jézus sebeire. Ez az ő hozzánk való bizalmának, tanítványságunknak egyetlen feltétele, közel engedni a szívünkhöz a megváltó Úrunk parancsolatát, hogy szeressük egymást. A jászoltól a Golgotáig kiszolgáltatott szeretet mindezeket parancsolatként adja, hogy vegyük komolyan. Nem egyszerű mondatként, hanem parancsolatként. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Vagyis a szeretet lesz a tanítványainak az azonosító jele. A tanítványságnak vannak más bizonyságai is, de ezek csupán a jel után következhetnek. Tertullianus egyházatya beszámol a korabeli pogányokról egy évszázaddal, a János evangéliumának megjelenése után, amikor azt mondták ezek a pogányok a keresztényekről, mint egy ilyen szólásmondás szerűen, nézzétek, hogy szeretik egymást. Milyen csodálatos, hogy ez fönnmaradt abból a korból, hogy nem csak a fele barát szeretete tűnt föl számukra, annak a világnak számára, hanem a tanítványság befele sugárzó egymás iránti féltő szeretetéről is. E világon minden keresztény megújulásnak ezek voltak az első jelei, és mint világ a világ, ez lesz a tanítványság első jele, hogy fel tudja mutatni, hogy szeretik egymást. Ennek hatására adták át ezrek az életüket az Úr Krisztusnak. Az egyház, a tanítvány akkor tud szeretni, hogyha élete gyökeréig megrázza az, hogy Isten kegyelmi szövetségének megszólított tagja, és egész hitvalló élete erre a megszólító és megváltó szeretetre a válasz. A hűséges tanítvány eme örök isteni távlatból néz előre, és néz a mellette levőre, vagy a vele szembe jövőre, a mellé szegődőre, és ez a közös ígéret viszi mindkettejüket, hogy egy szövetség tagjai, és egy út áll előttük, nincs más út, csak az Isten útja. Szeressétek egymást! Jézus ilyen egyszerűen kéri, és nem fejtegeti a világnak a szeretetlenségét. Tudjuk azt, szeretett testvérek, hogy a világban minden cselekedetünk és minden szeretetünk két pólus között bolyong. A szeretet és a szeretetlenség között. És nem tudnánk elviselni a szeretetlenséget, ha naponta nem töltekeznénk fel a szeretetben. Éppen eléggé tele vagyunk hétköznapi példákkal a szeretetlenségből, a negatív üzenetek sugallásával. Nagyon vigyáznunk kell tehát a szavainkra, az egyházi, tanítványsági kommunikációnkra, a legkisebbtől kezdve a korban legelőre haladottabbakig. A legkisebb közösségtől kezdve a társadalmi megnyilatkozásokig. Csak hogy egy egyszerű példát hadd hozzak most, egy hittanórát nem kezdünk azzal a gyerekek előtt, hogy ez a bibliai történet milyen rettenetesen nehéz, hogy milyen rettenetesen érthetetlen, hiszen a gyermeknek az a dolga, hogy elhiggye mindezeket. Ez negatív kommunikáció, és lehet, hogy mást nem is visz magával az a gyermek, amikor hazamegy, és telített asztal mellett kérdezik, hogy csak ennyit tud mondani. Hát egy nagyon nehéz történet volt a hittanórán. Hanem ehelyett azt kell mondjuk, azt lehet például mondjuk, hogy ez egy nagyon érdekes történet, és jól körül járjuk, hogy érthető legyen a gyermekek számára is. Az egyház bátorítása, vigasztalása reményt kelt minden időben, és kultúrájának jézusi módja az, hogy egymást szeretjük, és erről beszélünk. Ezt várja tőlünk a világ. Ebben a ránk következő Szent Kohóban is, ebben a próbatételes időszakban ezt várja tőlünk a világ, hogy az evangéliumot örömhírrel vigyük. Mert az evangélium örömhírt jelent, és azt nem lehet keserű szívvel, könnyes szemmel hirdetni, ha csak nem megilletődve nem, de örömhírt vár tőlünk, bátorítást, vigasztalást ez a világ. Minden más megközelítésnél, hiánynál, negatív kommunikációnál bizony leragadnak a testvérek, az emberek, becsukódva maradnak a fülek, és különösen is ebben a mostani felfokozódott világunkban egy-egy rövid mondat elegendő ahhoz, hogy az olvasó ne induljon tovább. Ne keresse a magyarázatot. Arról ismerszik meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy egyház vagyunk, hogy a szeretet evangéliumát vonzóvá tudjuk tenni, hogy érdeklődést tudjanak iránta mutatni, hogy kérdezzenek felőle, hogy a mélyére akarjanak jutni azok, akik felé hirdetjük Krisztus örömüzenetét. És mindenek előtt ki kell jelentsek még egy dolgot, egy olyan történet előtt, ami éppen a héten történt meg velem, hogy nem ez a jellemző. megtörtént ebben a csodálatos digitális oktatásban, középiskolás történet ez, és csodálatos a nemzetünknek a tartaléka, hadd mondjam el, hogy a rám következő héten is látni fogjuk, hogy micsoda tartalékok vannak pedagógusainkban, családjainkban, iskoláinkban, gyerekeinkben, unokáinkban, hogy micsoda helytállás van az egészségügyben, micsoda igazodás van ebben a nemzetben. A hit leleményével tehát végezzük a szolgálatot már a középiskolában, ugye hetek, hónapok óta, és föltesszük a kérdést egy tananyag kapcsán, egy bibliai történet kapcsán, és kérem, hogy írásban érkezzék vissza a válasz. És az a diák, aki személyes találkozásunkkor csillagos ötös, nem veszi a fáradtságot, nem kutat, nem megy a mélyére, hanem az első adandó alkalommal valamilyen internetes oldalról kimásol valami szöveget. Lehet, hogy megáll önmagában az a mondat, de nem a szempont szerint, a felől, ahogyan azt mi szerettük volna látni. A gyerekek a legkézenfekvőbb megoldáshoz nyúlnak. Akik kirepülnek a fészekből, a legkézenfekvőbb utat fogják választani. Ahová előzőleg a bizalmát helyezte. Oda fog menni az a fiatal. És felnőtt világunk is ilyen, hogy a legkézenfekvőbb megoldás szakad ki a szívből, és születik bántódás, nem járjuk körbe a másik élethelyzetét, miért mondta, miért így mondta, hanem fölcsattan a szív, és mondjuk, ami a szívünkön, az a szánkon. A tanítványi kapcsolat mégis különbözik minden emberi kapcsolattól, minden más emberi kapcsolattól, mert mi úgy tudjuk szeretni egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ez a szeretet felül tudja írni a botladozásainkat, és tud bocsánatra indulni, tud bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Ettől egyház az egyház. És azért ilyen a világ, amilyen, mert még mindig van valahol a világon krisztusi szeretet. És ha nem lenne ez a tanítványi szeretet, nem lenne ez a Jézustól tanult alázat, Jézusból eredő agapé, akkor világ sem lenne, nem lenne élete földön. Önmagában az ember képtelen szeretet és szeretés nélkül élni, ilyen önző az ember, de nem lenne életünk földön, ha nem lenne agapé, isteni szeretet. Ahogy a költő Endrődi Sándor írja, valakit valamit szeretni kell, Isten szülőföldet, hazát, kinek lelkében nincsen szeretet, az élete csupa pusztaság. Valakit valamit szeretni kell, nyíló virágot, kékeget, minden koldusnál százszor koldusabb, ki senkit, semmit sem szeretett. És ha valaki, akkor mi tudjuk, hogy minden emberi szeretet törékeny a Jézusi szeretet nélkül, hogy esendő az ember szava, az Isten szava nélkül, hogy szeretnénk mi szentül szeretni, de Isten nélkül ez nem megy. És ezért lehet nekünk mindig hozzájárulnunk, föltekinteni a keresztre. Valaki így mondta, a válságok az élet falait jellegzetes képekkel díszíti. Először szöget ütünk a falba, és azután függ rajta a kép. Olyan Istenünk van, aki átszegezett kezével vette magára minden válságunkat, a bűnnek szomorú képeit, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Szeretett testvérek, azt tesz eleget a testvérnek, a fele barátnak, aki éppen olyan szeretettel, bocsánattal, és olyan indulattal viseltetik iránta, mint maga Jézus, aki azt mondta, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A szeretet legmagasabb foka ez, ahogy életét adja mi Urunk tanítványaiért, az övéiért, a barátaiért, sőt az ellenségeiért is, mindannyiunkért engesztelő áldozatul. Hogy nekünk életet adni valakiért ne csak meghalva lehessen, hanem élve is, megnyerve egymást Istennek, és megnyerve egymást testvérnek. Szeressétek egymást. Amen. Fennáll a hajcsóra a fejüket. Csöndesek. Megtörtént Mennyi édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy a Te áldott szavad ma is szólhatott, és hogy bennünket megszólított. Urunk, aki úgy ismersz bennünket, mint Tieidet, Te látod, hogy valóban milyen esendőek vagyunk a Te igéd nélkül. Köszönjük, hogy a Te lelked nem engedi, hogy megelégedjünk valami gyógyító hétköznapisággal, hanem ünnepet szentelsz ezen a vasárnapon. Áldott légy a felőlünk való szent döntésedért, azért, hogy tanítványaid lehetünk. Kérünk lelkeddel segíts, hogy hírül vihessük, honnan hoztál ki, hogy hova emeltél, hogy mire méltattál bennünket. Köszönjük törvényedet, az új parancsolatot, a rajta átütő alázatot, amivel most is reád emlékezünk. Urunk, add, hogy a szeretetnek ezen egyszerű gesztusait, amelyeket ránk hagytál, hadd tudjuk ilyen híven betölteni, lehajolni, felemelni, odavonni, megölelni, szolgai alázatban magunkat, a szentek közösségének Te éretted méltó tagjaival lenni, a végsőkig szeretni. Így kérünk, Urunk, hogy hadd álljunk meg most bűnvallással a Te kereszted előtt. Hadd hulljunk átszegyezett lábaid elé, amikor a valaha ismert legnagyobb győzelemnek hódolunk, a Te bűn és halál feletti győzelmednek neked, Urunk. Áldott légy bűnbocsátó szeretetedért, és köszönjük, hogy ami szeretetet hoz, ami gyűlölség van a szívben, és reményt hozol oda, ahol kétségbeesés van. Urunk, hálát adunk azért, hogy Te megelőző szeretettel számolsz az ember minden döntésével, hogy még oly fájdalmasan is, de számolsz a mi tévedéseinkkel is. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. De köszönjük mindenség, Ura, hogy nem hagysz magunkra ebben a világban, hanem a Te szent lelkeddel küldöd tanítványait, szent seregét, hogy hirdessék az evangéliumot. Áldott légy, Úr Jézus, hogy nem küldött volna mennyei atya ebbe a világba, ha Te magad azt féltő szeretettel nem akartad volna. Mert egy megvetett halálemet választva, a kereszten Te magad akartál engesztelő áldozat lenni. És ezt köszönjük meg mindenség, Ura, hogy az ember megigazulásáért egyszerű, tökéletes és mindenkori áldozatodat mutattad a kereszten. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd szolgáljunk neked ilyen lelkiséggel, ilyen alázattal, ilyen átadott élettel, ilyen felesküdött szívvel. Így könyörgünk hátralevő életünkért, hogy szenteld meg azt. Könyörgünk fele barátainkért, testvéreinkért, hadd vegyen épületet a szeretet az életükben, mert a szeretet épít. Add, Urunk, hogy parancsolatodat megtartó gyülekezet legyünk, tudjuk egymást elfogadni, igazán szeretni. Könyörgünk szenvedő testvéreinkért, azokért, akiknek megteltek a szív apró zugai valamiféle fájdalommal, kétséggel, kérünk, hogy hajolj le hozzájuk vigasztaló szereteteddel. És kérünk betegeinkért, hogy a Te kikutathatatlan orvoslásod adjon nekik erőt ezekben a nehéz időkben, ebben a szent kohóban, ahová állítottad őket. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, ajánlva őket az örök élet reménységével, a Te örökkön való vigasztaló szeretetedbe. És kérünk népünkért, határainkon innen és túl, kérünk ezért a mai élő emberért, hogy nyugodjék meg rajta a Te áldásod, hogy vezesse ezt a világot, az önzetlen szeretet egymás és Te feléd. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg ennek a napnak is hátra levő részét, áld meg a ránk következő hetet, valamennyi áldott alkalmát a Te kezedből, hogy tudjunk szentől hinni és szentől szeretni. Így kérünk, hogy a Te szent neved dicsőségéért hallgass meg minket. Amen. Magunkban foglaljuk össze felhangon a mi kéréseinket, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátom az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A következő hirdetést helyünket elfoglalva. Szeretettel köszönöm meg a gyülekezet nevében az elmúlt héten érkezett adományokat, befizetett egyház fenntartói járulékokat, Isten áldja a jó lelkű adakozókat. Hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk református szertartás szerint Molnár László testvérünktől 74 éves korában, aki Molnár Károlyné Irinke néninek fia, gyülekezetünk korábbi tagjának gyermeke. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk valamennyi gyászoló testvéreket. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy március 8-ától március 26-áig, tehát a ránk következő hétfőtől az Isten tiszteleteink, ige hirdetéseink a gyülekezet honlapján lesznek elérhetőek. Amint azt értesülésből már hallották a testvérek, a megszigorított szabályoknak egyházunk vezetése is támogatással állt mellé, tehát a következő időszakban személyes Isten tiszteleten nem tudunk itt találkozni a templomban. Szeretettel hirdetjük, hogy akinek nincsen internetes elérhetősége, az jelezze, és kinyomtatott példányt juttatok el ezeknek a testvéreknek. Egyben szeretettel bátorítjuk a testvéreket a testvéri szeretet gyakorlására, hogyha valakinek szüksége van segítségre, bevásárlásra, különböző dolgok elintézésére, azt jelezze a lelkészi hivatalban, és készséggel fognak a testvérek, mi magunk is segíteni. Március 26-án érkezik majd hozzánk feltehetőleg a következő értesítés a húsvéti ünnepkör felől, de a gyülekezet vezetése tervezi, hogy már a virág vasárnapot, ha még nem lehetséges a templomi istentisztelet, akkor azt a karácsonyi, szabadtéri, 24-i esti istentisztelethez hasonlóan a szentközti Lenk Villa udvarára tervezi. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy legyenek figyelemmel majd a híradásainkra, és ezzel a reménységgel, hogy akár online formában, akár telefonon, de legfőképpen imádságban tudjuk egymást elhajtozni, az Úristen áldása legyen a gyülekezettel. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és végezetül a 395. dicséret első és harmadik versét énekeljük, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt.